Én sok szeretettel köszöntök mindenkit itt a gyülekezetünk helyiségében, illetve otthon a képernyők előtt is. Régóta célom volt már, hogy egy kicsit katonai, szakmai szemmel megvizsgáljam azt, hogy a sátán miféle tevékenységeket is űz ellenünk. Úgyhogy ezt szeretném ma megosztani veletek. Csak mazsoláznánk igazság szerint a katonai hadviselésben és a sátán hadviselésében. Úgy ennél sokkal több mindent lehetne mondani, de akkor félek, hogy itt lennénk reggelig, és még akkor sem mondanék el mindent. Úgyhogy csak egy pár dolgot hoztam volna így a mai napra. Úgy kezdtem itt az előző szóban, hogy mi a célom a mai tanítással. Ugye semmiféleképpen nem az, hogy félelmet keltsek bárkiben is. Ugye, főleg ugye nekünk keresztényeknek tudjuk, hogy mivel Jézus Krisztus legyőzte a sátánt, így nem kell félnünk tőle, mert Jézus Krisztus által mi is tudunk győzedelmeskedni ellene, úgyhogy soha ne veszítsük szem elől. Sajnos, akik még nem újjászületett keresztények, azoknak viszont van okuk a félelemre, mert ők még jelen pillanatban a rossz oldalon állnak, de adja az Úr meg a kegyelmet, hogy hozzák meg a döntést ők is, hogy átálljanak a győztes oldalra. Természetesen az sem a célom, hogy valami piedesztára emeljem a sátánt azzal, hogy milyen képességei vannak. Ugye fontos a katonai hadviselésben az információ, a felderítés, az, hogy megtudjuk, hogy kivel is állunk szemben. Én ezt szeretném, hogy egy kicsit jobban megnézzük, hogy ki is a mi ellenségünk, és milyen eszközöket, vagy milyen stratégiát, taktikákat használ ellenünk. És ugye van az a mondás, ismerjük, hogy a farkas nem fél a bárányoktól, a farkas a pásztortól fél. Úgyhogy ezt is vegyük, vagy tartsuk szem elől, hogy igazából csak is Jézus Krisztus által tudunk győzedelmeskedni felette. Az eleje egy kicsit száraz lesz, lehet a folytatás is. Egy kis fogalomtisztázással kezdenénk. Ugye tudjuk azt, hogy a sátán, keresztényként, hogy a sátán hadat viselelünk, háborút viselelünk, de hát mi is ez a háború, és mi ennek a megfogalmazása. A háború nagyméretű erőszakos összeütközés, fegyveres eszközökkel vagy más erőszakos eszközökkel vívott küzdelem két vagy több ország között. A háború célja a szemben álló felek érdekeinek erővel történő érvényesítése. Én még itt zárójelben megjegyeztem a sátánnal vonatkoztatva, hogy aljas trükkökkel, különböző ravasz taktikákkal, mely lehet területszerzés, gazdasági erőforrások megszerzése, megtartása, vallási vagy politikai ideológia terjesztése. Tehát ez a hivatalos megfogalmazás. Tehát igazság szerint, ha két ember összetűzésbe kerül, és rá akarja az egyik az akaratát erőltetni, erőszakolni a másikra, az már nevezhető háborúnak. A világban ugye tudjuk azt, hogy folyamatosan gazdasági háború van, ugye sokszor a válságok egyik fő oka. Ugye a médián keresztül a kormány zajlít háborút folytat saját népe ellen, mert félelembe tartja azt. Ez alapján a félelemben tartás is egy háborús taktika. A háború a sátán úgymond találmánya. Az ő nevéhez fűződik ugye az első háború, ami napjainkban is tart. Kikerestem azt, hogy milyen háborút is folytat ellenünk a katonai szakszótár szerint, egyszer totális háborút. A totális háború korlátok nélkül folytatott háború, ahol az egyik fél a másik fél teljes megsemmisítéséig kíván harcolni. Továbbá hegemonikus háború, teljes világrend ellenőrzéséért folytatott háborút vív a sátán. Továbbá globális háború, mert az egész földre kiterjedő háborús helyzetet hozott számunkra. Mondhatjuk azt, hogy de hát az Isten is háborúzik, nem? Tehát akkor miért mindent a sátánra fogunk? Hát egy, ha sátán nem kezdi el, akkor az Isten soha nem háborúzott volna. Kettő, ha sátán támad, akkor természetesen Isten sem fog rest lenni arra, hogy védekezzen, vagy visszatámadjon. Három, sátán célja minél több embert elpusztítani, Isten célja minél több embert megmenteni, és hogyha ez több esetben háborúskodással érhető csak el, hogy megakadályozza a sátán romboló munkáját, akkor háborúban fogja. Van olyan a katonai szótárban, vagy kiképzésben, hogy idegen hadsereg ismeret. Úgyhogy először nézzük is meg, hogy ki a sátán. Fontos, hogy egy sátán egy valós lény. Sokan ugye olyan tévtanításokat tanítanak, hogy egy kisugárzás, vagy egy erő a térben, vagy bármi. Nem, a Biblia egyértelműen kijelenti, hogy egy valós lényről van szó. Csak az Úr Jézus maga 25-ször említi az evangéliumokban. Ezik ilyen 28 szól ugye a sátán eredetéről, a 28.11. versről 15-ig, ugye ez, amelyik úgy kezdődik, hogy embernek fia kezd siratóinak egy Tírus királyról, és mondd meg neki, így szól az én uram, az Úr, te voltál az arányosság pecsétgyűrűje, tele bölcsességgel, tökéletes szépségben. Ugye itt összegeztem, hogy mi az, amit ez a igevers, ahogy folytatódik, taglal. Ugye, amit tudnunk kell, és amit tudunk, hogy Ezékiel sátának szóló tanítását 5 pontban lehet összefoglalni, hogy először is a sátán teremtett lény. Ezért nem öröktől fogva létezik. Másodszor tökéletesnek teremtetett, hibátlan, érdekes, hogy arányosság pecsétgyűrűjének nevezi. Tehát azt eredeti fordításban azt is jelenti, hogy egy mintát betölteni. Harmadszor kerubnak teremtetett, a mennyei lényegek legmagasabb rendjében, ugye vannak az angyalok, szeráfok és kerubok. Negyedszer, mivel bölcsesség és szépsége vele pecsételtetett be, ő volt a legbölcsebb és legszebb az összes teremtmény között, és még ráadásul 5-ször felkent kerub volt, tehát még a kerubok felett is kapott egy tisztséget, ugye ő volt az, aki Isten trónja felett volt, tehát a legmagasabb tisztségben lévő teremtett lényként. Ez is okozta többek között a vesztét, mert a büszkeség bűne volt, ami találtatott benne. Ézsaiás 14:12-14 szól erről. Miként estél alá az égről fényes csillag hajnal fia, levágattál a földre, aki népeken tapostál, holott te azt mondod, mondát szívedben, az égbe megyek fel, az Isten csillagai fölé helyezem ülőszékemet, és lakom a gyülekezet hegyén messze északon. Felébök hágok a magas felhőknek, és hasonló leszek a magasságokhoz, magasságoshoz. Ugye tudjuk a történetből, a Bibliából, hogy a sátán az angyalok egyharmadát lázadásra bírta, ugye rágalmazta Istent, és ők hittek neki. Ugye a sátáni motiváció ebből egyértelműen kiderül, hogy mi volt a bukásának az oka, hogy olyan akart lenni, mint Isten. Visszaköszön ez majd a későbbiekben, mert ugye Ádám és Éva bukását is ez okozza, mert ugye azt a tudást akarták birtokolni, ugye a sátán meggyőzte őket, amit csak Isten tud, hogy ők is ugye arra vágytak, hogy olyanok legyenek, mint Isten. Felsorolnék pár nevet, amit a sátánra használ a Biblia. Ugye sátán szó jelentése ellenség. Nem véletlenül. Az ördög szó jelentése vádló, rágalmazó, vagy az, aki botlásra késztet minket. Beliál néven is ugye említi a Biblia, ez, ennek jelentése értéktelen, tehát, hogy Isten szempontjából, ez egy kicsit talán megbotránkoztatunk, de hát, hogyha belegondolunk azt, hogy Isten szeretett gyermekeit gyilkolja nap mint nap a sátán, így nem csoda, hogy Isten azt mondja, hogy számomra értéktelen vagy. Beelzebub, ugye ez a név a számomra kimondhatatlan szóból ered, ami ugye a legyek uraként fordítjuk, de állítólag ennek egy változata volt a Király Palota ura fordításban, ezt János jobban el tudná mondani. Fényes csillag hajnalfia, ugye Lucifer latin neve, a pusztító, ugye ezt a címet kapja, mivel mind a fizikai, mind a spirituális világban ugye pusztít és rombol, e világ fejedelme, levegőbeli hatalmasságok fejedelme, e világ istene, a gonosz, a démonok fejedelme, de említi Tírus királyaként is a Biblia, ezzel utalva arra, hogy ő irányítja a világ földi királyságait, illetve Babilon királya, amivel a nemzetek fölötti irányítást hangsúlyozza. Jellemezhető a sátán még úgy a Biblia alapján, hogy a testvérek vádlója, ugye ezt tudjuk, hogy ő az, aki vádolja az embereket, keresztényeket, Jób könyvéből ugye ismerhetjük a történetet. Világosság angyala, ez az, amire mai nap folyamán ki lesz hegyezve, ez az a tulajdonsága, amivel a sátán leghatékonyabban működik, ugye Lucifer a fényhozó, a megtévesztő, úgyhogy ezzel fogunk majd a későbbiekben jobban foglalkozni. Természetesen a kísértő, úgy ábrázolják, ugye a Biblia is beszél róla, hogy körbe jár, szert a világban, és mindenkit megkísért. Csaló, itt is az, hogy folyamatosan körbe jár, becsapja az embereket. Azt szerettem volna itt elmondani, hogy ne legyen szemernyék kétségünk se afelől, hogy a sátán mindennél jobban gyűlöl minket. Isten képmására lettünk teremtve, és mindent elkövet annak érdekében, hogy végezzen velünk, vagy úgy, hogy mielőtt még visszatalálnánk Istenhez, és elnyernénk az örök életet, természetesen ennek örül a legjobban, vagy úgy, hogy ha már keresztények vagyunk, kivonjon minket a forgalomból. Természetesen ugye a sátán teremtett lény, tehát nem mindenható, amit Isten megenged, tehát Istennél van az irányítás, annyit tud csak tenni, semmivel sem többet. És amit természetesen mi megengedünk a sátánnak. Egy példát hoznék erre a gonoszságra, hogy mennyire el tudja feldíteni ugye az emberi lelket, hogy Amerika legnagyobb sorozatgyilkosa 360 embert ölt meg saját bevallása alapján 20 év leforgása alatt. Ez a fickó, hát egy prostituált édesanyja volt, aki ugye verte valamikor eszméletlenségig és agykárosodást, és szenvedett szemvilágát is elvesztette, majd 10 évet töltött börtönbe, megölte az édesanyját, és amikor szabadlábon engedett, akkor megismerkezett egy másik sorozatgyilkossal, és együtt csinálták ezeket a gyilkosságokat, pusztán maguk számára örömszerzésből. De ott vannak még a háborúkban elkövetett tényleg olyan rémtettek, amiket szintén sorolhatnánk még hosszasan. Ugye ott az ige, hogy mint ordító oroszlán körbejár a sátán a világon, keresve, hogy elnyeljen valakit, valóban így, mint aki őrjöng, úgy próbálja az embert elpusztítani. Ugye beszéltem már arról, hogy a sátán korlátozott lény, tehát nem minden tudó, nem mindenható, és nem mindenütt jelenlévő. Másodszor, ugye arról is beszéltem, hogy Isten korlátozza, hogy a sátán mit tehet és mit nem. Harmadszor pedig a sátának ellen lehet állni. Tehát írja az ige is, hogy álljatok ellent az őrünknek, és elfut előletek. Ugye ezt a keresztények, az újjászületett keresztényeknek szól. Ebből is látszik, hogy a sátán egy korlátozott lény. Kik a sátán segítői, szövetségesei? Egyrészt a démonok. Nem szeretnék hosszasan beszélni róla, tudjuk, hogy a bukott angyalokról van szó. Ők is rendelkeznek értelemmel, érzelmmel és akarattal, tehát személyekről van szó. Érdekes, hogy készültem, akkor találkoztam vele, hogy a démonik tevékenysége a Biblia alapján, hogy a Jézus Krisztus földi léte alatt mennyire megszaporodott. Tehát, hogy látszik a Bibliából, hogy a sátán minden erejét oda irányította, ahhoz, hogy megakadályozza Jézus Krisztus megváltó tervét. Sem előtte, sem utána, majd a jelenések könyveiben lesz újra ilyen tevékenység. Tehát előttünk áll még az az idő, Természetesen most is sajnos látjuk a világban, hogy milyen nagy már ez a démoni tevékenység, de még ez fokozódni fog. Az első, ugye nekik is, hogy mi a céljuk, első általános tevékenységük az, hogy megpróbálják meghiúsítani Isten célját. Második általános tevékenységük az, hogy kiterjesztik Sátán hatalmát a világegyetem fölött úgy, hogy végrehajtják az utasításait. Sajnos az ember is szövetségesének számít sok esetben. Azért tudjuk a Bibliából, hogy tehát, hogyha eljön az az idő, amikor kivesszük a sátánt a képből, tehát a romlott emberi természet miatt az ember is hajlamos a bűnre, és sokszor használ minket, ugye itt látjuk ezt az esetet, amikor ezt a sok gyilkosságot elkövette ez az ember. Ez olyan, arra tudnám hasonlítani, hogy eleve ellenséges oldalra születünk. Tehát nagyon választásunk nincs. Ez olyan, mint a Magyarország a török uralom alatt, ugye három részre szakadt, és ugye voltak magyarok, akik a török területen születtek. És tovább mennék ebben a hasonlatban, hogy a törökök tudjuk, hogy janicsárokat alkalmaztak, a janicsárok pedig a leigázott úgymond népekből kerültek ki, annak a fiai voltak, akiket használták a harcokban az ellenség ellen. Na hát valahogy így történik a való életben is, amikor még nem keresztényként, amikor még nem megváltva vagyunk, hogy az ellenséges oldalon vagyunk, és a sátán használ minket. És sajnos, hogyha ott maradunk, akkor a pusztulás vár ránk is, ahogy ő rá. Ezért kell visszaállnunk az eredeti oldalra, hogy ne a sátán, hanem az Úr Jézus legyen a királyunk. Ugye szóval stratégia, hogy mi is maga a stratégia? Ugye, az emberiség történelme során a stratégia fogalma elsősorban a háborúkhoz kapcsolódott, és a hadvezérek rendelkezésére álló eszközök gyakorlati felhasználásának általános tervét jelentette a háború sikeres megvívása érdekében. Tehát ez határozza meg a módszereket, illetve az eszközöket ahhoz, hogy elérjen egy célt, ugye az adott fél. Ezek általában távolabbi célok. Minden nemzetnek van stratégiája, Magyarországnak is van egy stratégia, katonai stratégiája. Ez elsősorban itt nálunk a védelemről szól, hogy hogyan védjük meg az országunkat, ugye mi nem egy támadó stratégiát alkalmazunk. És ez szépen leírja, hogy miként kell fejleszteni a hadsereget, miként kell gyárakat létesíteni, stb. Stb. Azért, mert kitűztünk egy célt, és ezt hogyan tudjuk elérni. A stratégiát meg kell különböztetni a taktikától, mert a taktika ugye ez a rövid távú céloknak az elérése, ez ugye már ugye a csaták megvívásában történik itt is, hogy ugye milyen eszközöket és módszereket használunk ahhoz, hogy győztesen kerüljünk ki a csatából. Igazság szerint erről lesz leginkább szó, de azért is adtam a stratégia megnevezést, mert ez komplexebben összefogja az egészet. Egyébként ez a stratégia szó ugye nem ismerne számunkra, vannak vállalati stratégiák, járványügyi stratégiák, bűnügyi kábítószer ellen stratégiák, tehát ezt használjuk ugye a világban több helyen is. Megpróbáltam a sátán célját megfogalmazni pár mondatban, de már beszéltünk is róla. Ugye sátán célja kezdetektől az, hogy a Isten pozícióját elfoglalja, ő szeretné a hatalmat gyakorolni a teremtett világ felett, ő szeretné magának azt az imádatot, amit csak Isten illet, illetve a másik ugye ezzel összefügg, hogy gyűlöli az embert, és minden lehetséges eszközzel igyekszik azt elpusztítani, és örökre elválasztani Istentől. Azt is leszögezhetjük egyébként, hogy tehát a katonai hadviselésben használt minden taktikás stratégiát a sátán alkalmaz ellenünk. Tehát ő mindent be fog vetni annak érdekében, hogy elérje a célját. Ezt tudhatjuk, és ezt aláírhatjuk, hogy nem fog visszariadni soha semmitől. A sátán nem akar békét kötni, hogyha néha béke látszatát is kelti, ez csak hazugság, ez csak megtévesztés, ő nem akar békét, nem akar kompromisszumot se kötni, de ebben is lehet ugye, hogy megtéveszt embereket. A másik, ugye ezt beszéltem, hogy a sátán, hogyha beengedjük az életünkbe és felhatalmazzuk, úgymond, hogy cselekedjen, akár lehet ezt a családunkban, akár a nemzetünkben, nem lesz egy percig sem rest rombolni és pusztítani. Tehát háborút indított és visel ellenünk mind a mai napig, de tudhatjuk, hogy a Bibliából is, hogy a végső győzelem Jézus Krisztusé lesz. Akkor nézzük ezeket a taktikákat. Katonai berkeken belül is egy fontos dolog, hogy a kommunikációs összeköttetést elvágják, megszüntessék, zavarják a parancsnokság, illetve a alárendelt harcoló csapatok között. Tudjuk azt, hogy ugye a parancsnokok irányítják, tehát vannak kisebb rendű parancsnokok, természetesen raj, szagasz, század parancsnokok, akik ott vannak a csatatéren, de vannak ugye magasabb szintű parancsnokok, akik adják ki a parancsokat, ugye ezeknek a csapatoknak, hogy milyen manővereket, vagy milyen harctechnikákat alkalmazzanak. Viszont, hogyha megszűnik az összeköttetés köztük és a csapatok között, akkor egyrészt nem tudja kiadni a parancsokat, másrészt nem tudja a saját csapatainak ugye a helyzetét, és nem véletlenül alakulhat ki a csapatokban az elveszettség érzése, és általában ez együtt jár a kudarccal is, azzal, hogy ezek a csapatok elesnek idő előtt. Ugyanezt teszi a sátán is. Tehát eleve ott, amikor az Édenkertben Ádám és Évát rávette, hogy egyenek az almából, ez a kapcsolat is ugye megromlott, megszakadt Istennel, és ugye Jézus Krisztus jött, aki helyreállította majd ezt, és újra kapcsolatba tudunk ugye lépni, hogyha őt válaszunk, hogyha megtérünk, hogyha újjászületünk. De az ördög mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy zajt keltsen, ugye ez az elektronikai hadviselésnek az egyik módszere, hogy a kommunikációs csatornán zajt kelt azért, hogy az információ ne jusson el A-ból B-be. Tegyük fel a parancsnoktól a csapatok felé. Mit használ erre a sátán? Gyakorlatilag bármit. Tehát igyekszik olyan dolgokat generálni, olyan zajokat a mi életünkbe, ami elveszi a figyelmünket ugye a Isten szaváról, és sokszor van, hogy hát oké, imádkozunk mi, meg van bibliaolvasás, meg áhítat, meg minden, de felületes. Felületes, és gyorsan elmormoljuk a kis imánkat, felolvassuk az éppen aznapra szánt igét, de nem igazán várjuk meg, hogy Isten mit akar üzenni számunkra. Ugye az ördög szépen befecskendezi az agyunkba, hogy bármit, tehát végeredményben lehet aggódás, lehet félelem, lehet valami nyereség utáni vágy, ami foglalkoztat minket, és elnyomja ugye ezzel a zajjal ezt a kommunikációt, amit Istennel kommunikálhatnánk. Nem véletlenül mondja az ige, hogy szüntelenül imádkozzatok. Ez végeredményben azt is jelenti, hogy szüntelenül kapcsolatban legyetek Istennel, szüntelenül kapcsolatban legyetek velem, mert akkor vagytok a legnagyobb biztonságban, hogyha ez a kapcsolat folyamatos, és folyamatosan tudtok figyelni az én vezetésemre. Ide felírtam magamnak, mikor kell váltani a diát. A sátán, ugye beszéltünk arról, hogy a nagy megtévesztő. Ez a sátánnak ugye a legnagyobb taktikája. Mondhatnánk a megtévesztés legmagasabb fokú megtestesítője. Írtuk is, ugye, vagy beszéltük, hogy Lucifer a fényhozó, világosság angyala, a fényes hajnagcsillag látszatra. Leírtam a következőkben a megtévesztésnek a fajtáit. Sokkal több fajta megtévesztés létezik, de megpróbáltam egy kicsit szemezgetni, hogy lássuk azt, hogy hogyan is, milyen fajta módszereket használ, bízva abban, hogy ezeket halván majd legközelebb felismerjük, hogyha elkezd munkálkodni az életünkben. Álcázás. Lehet keresni a katonákat, majd a mondandóm végén megkérdezem, hogy hol voltak. ugye átszázást sokféleképpen lehetséges, ugye átszállók vannak, amik vizuális felderítés ellen védenek, vannak, ami ugye az optikai vagy a hőelnyelő átszállók, sarokreflektorok, természetes növényszer, álcafestés, stb. Tehát az átszázás maga az, hogy biztosítani a csapataink rejtett tevékenységét és megakadályozni a védelmi berendezések árulójelek alapján történő felderítését. Az átszázásnak is van több fajtája, az egyik a rejtés. Ugye amikor megpróbálunk valamit elrejteni, talán éppen épületet vagy a csapatainkat, az ördög nagyon jól ért arra, hogy hogyan rejtse el saját magát és a csapatait. Eleve ott kezdődik, hogy a nem keresztények, akik nem is hisznek az ördögben, az egyértelmű, hogy jól elrejtette ugye a sátán magát tőlük, mert mivel nem hisznek, nem is fogják észrevenni, hogy támadás alatt vannak, nem is a sátánra fogják ugye majd ezeket fogni, úgyhogy nyugodtan tevékenykedhetnek az ők életükben. Ugye a másik ugye, hogy egy kém, egy diverzáns, ugye addig tud tevékenykedni valahol, amíg le nem bukik. Tehát a sátán is a mi életünkben is igyekszik azért is rejtve maradni, hogy minél tovább tudja a kis romboló munkáját végezni. Sajnos ugye sokszor nekünk is nehéz ezt felismerni, de ezért fontos, hogy tudjunk a Szentlélekre figyelni, hogy, mert ő biztos, hogy le fogja tudni leplezni. Tehát a Szentlélek rá tud mutatni. Másik nagy rejtése, amikor olyan személyeket rejt el tőlünk, akik segítségre szorulnak, és Isten szeretné, hogyha segítenénk nekik, ehhez is nagyon ért, vagy akár éppen nekünk van szükségünk segítségre, és elrejt mások elől, tehát ehhez is nagyon ért a sátán, hogy ne tudjuk betölteni az Isten szerinti elhívásunkat. Átszázás fajtája még a színlelés vagy utánzás, más néven imitáció. Az imitáció ugye röviden azt jelenti, hogy átszázni az eredetit. A számunkra veszélyes dolgokat ugye a sátán így tudja elrejteni, hogy lekicsinyíti, ami kis dolgok, azokat meg felnagyítja az életünkben, a kevésbé jelentős dolgokat. Ezért van ugye az is, hogy aggódunk olyan dolgokért, amik valószínűleg nem is fognak bekövetkezni, vagy nagyon csekké rá az esély. Beszéltem többször a híd imitációról, ugye azt is alkalmazzák háborúkban, hogyha el akarnak rejteni egy, vagy úgy akarnak elrejteni egy hídot, hogy nem akarják, hogy lebombázzák, akkor csinálnak másik kettőt mellé, mondjuk kettőt, és akkor lecsökken az esélye annak, hogy lebombázzák, mert két álhidot, és ezt sarokreflektorokkal csinálják meg, tehát az ellenséges repülők radarjai azt fogják észlelni a radarokon, hogy három híd van egymás mellett, így csökken az esélye, hogy lebombázzák. Tehát az ördög is ezt csinálja. Tehát eleve már ott kezdődik, hogy a vallások. Most nem tudom, hogy hány, de talán 33 ezer vallás van, de nem akarok butaságot mondani, de nagyon sok vallás van. És ezt azért kreálta így a sátán, hogy megossza az embereket, hogy megtévessze, hogy ne, ha egy lenne, akkor általában ugye az emberek akkor azon szeretnének haladni, de így megosztja az embereket, és ugye mivel egy az igazi, vagyis hát nem egy az igazi, de kevesebb az igazi, ezért sok ember tévesz meg ezáltal, hogy igazából a pusztulásba megy, pedig szeretne az örök életbe. Ugyanúgy meg tudja ezt csinálni, hogyha valamilyen választás előtt állunk, hogyha valamilyen úton kellene mennünk, ugye, gyönyörűen fel tudja díszíteni számunkra, kívánatosá tudja tenni azt az utat, amivel meg akar téveszteni, amivel természetesen nem a célunkat fogjuk elérni, hanem ő fogja elérni az ő célját. Úgyhogy ehhez is tökéletesen ért. Felírtam itt egy példást erre, hogy egy kicsit jobban meg tudjuk fogni, főleg diákoknak. Most vagy egész éjszaka tanulsz, tök fáradt leszel holnapra, és nem tudsz majd koncentrálni, vagy megírod a puskád, és kipihened magad holnapra a vizsgára. Megígéred Istennek, hogy amint több időd lesz vége ennek az űrös időszakodnak, bepótolod, és becsületesen megtanulod. Itt igazából keresztényként tudjuk, hogy egy út van, a becsületes út, amikor készülünk és tanulunk, de az ördög már itt kreál és felajánl egy másik utat, ami ugye a csalásnak az útja, és sajnos most ez egy példa, de tud ennél még számos okosabb példát, amit sajnos sokszor benyelünk. Tüntető tevékenység, demonstráció a következő. Sokszor van ugye, hogy azzal vezetnek félre akár háborús körülmények között, hogy ilyen csapatmozgásokat, műveleti alkalmazásokat generálnak, ami ugye a valóságról igazából elvonja a figyelmet, és közben pedig meg tudják valósítani a tényleges céljukat. A sátán is generál az életünkben olyan problémákat, eseményeket, amik igazából azért történnek, hogy egy nagyobb problémáról vagy veszélyről eltereljék a figyelmünket. Ez gyakorlatilag, ez is lehet bármi. Egy példát itt is felírtam, ugye, hogy hogyan történhet ez a gyakorlatban. Lehet, hogy ez éppen az, hogy a házastársunk, vagy a gyermekeink és mi közöttünk megromlott a viszony, túl sokat dolgozunk, és ezért sokat távol vagyunk, nincsenek velünk mély beszélgetések, minőségi együtt töltött idő, stb. És azt gondoljuk, hogy a családért robotolunk, esetleg lehet, hogy magasztos eszméért is, tehát azért, hogy jobbá tegyük valakinek az életét. Közben valójában ezzel romboljuk a család életét. Természetesen az ördög párhuzamosan tud bennük is működni. Tehát ez is egy ilyen, egy csapda, amivel munkálkodik a sátán sajnos közöttünk. És sajnos el tudja ezt írni a szolgálattal is. Tehát tudunk mi szolgálni is az Úrnak, és úgy beleesni ebbe a csapdába, hogy közben nem jut idő olyan dolgokra, amik szintén fontosak lennének. Ezért is felírtam magamra, hogy ezért kell a Szent Szellemre figyelni, és ha hív, akkor menni kell, ha azt mondja, hogy maradjunk, akkor maradni kell. Következő pont a félrevezetés, dezinformáció. Ugye a félrevezetés, hamis információk terjesztés az ellenség számára a különböző eszközök segítségével, ez is egy bevett dolog, híradóeszközök, újságok, szórólapok, stb. Napjainkban rengeteg dezinformáció van a médiában, a világhálón, az írott sajtóban, plakátokon, mindenhol ilyen információk áradnak felénk, és ezeknek ugye nap mint nap, ezeknek a veszélyeknek ki vagyunk téve. Például itt is felírtam egy példát. Ezzel a szerrel felé annyi edzéssel, időráfordítással lehet sovány, izmos, gyors, erős, stb. És annyit eszel, amennyit akarsz. Jól hangzik, ugye, számunkra, főleg akik, ugye, van az ige is, ugye, hogy mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága és a szemek kívánsága és az élet kérkedése nem az atyától van, hanem a világból, és a világ elmúlik, és annak kívánsága is, de aki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. Hát sajnos vannak olyan dolgok, ugye, ami kívánatosak számunkra, és egy jó csengő szlogen, és rögtön ráharapunk erre a dezinformációra. Egyszer láttam egy olyan műsort, egy komoly presztízzel rendelkező csatornán, és ráadásul egy komoly színész előadásában, ez egy dokumentumfilm volt, nem tudom, láttátok-e, amikor Isten létezését keresték a vallásokban. És olyan elszomorító volt számomra, hogy ugye megkérdeztek különféle embereket, és akkor ilyen szinte nevetségessé tették. Volt baptista lelkipásztor is Amerikában, akit megkérdeztek, és végeredményben úgy lehúzták az egészet, hát, hogy oké, az emberek hisznek, valamiben mindenkinek van joga hinni abban, amit akar, de hát Isten létezését igazából nem tudtuk bizonyítani ebben a műsorban, úgyhogy ennyi, hát abban hisztek, amit akartok, de ez van. És biztos vagyok benne, hogy emberek csak azért hittek ebben sokan, mert ezen a csatornán ez az ember mondta nekik. Tehát ezért veszélyesek ezek az információk, mert nagyon megtévesztő, főleg, hogyha egy hiteles ember szájából jön, egy hiteles csatornán számunkra. Az ászás alapelveit követve annak mindig aktívnak, valószerűnek, folyamatosnak és változatosnak kell lennie. Megtaláltuk a katonákat? Ott esetleg a hófett táján egy kicsit nehezebb, de látszik, itt a bal szélen középen van, elárulja a fekete bakancsa, hogy lép éppen a jobb lábával. Szimulálás, színlelés. A hazugság egyik fajtája, amelyben álnok cselekvéssel akarnak valakit megtéveszteni. A második világháborúból hoztam volna egy nagy átverést. Én is most olvastam először, nem hallottam róla. Magyarra fordítva ez a fasírt hadművelet. Maga a hadművelet igazából arról szól, hogy egy ember halála után megtévesztette a német hadsereget és szövetségeseit. El is mondom a történetet. 1943. január 24-én egy angol kórházban, ugye egy sajnálatos módon egy angol hajléktalan életét vesztette. A egészségügyi dolgozók nagy meglepetésére megjelent a titkosszolgálat, és gyorsan el is vitte a holttestet. Ugye ez azért történt, mert egy olyan emberről volt szó, akinek igazából nem volt nyoma a létezésének, nem volt senki, aki kereste volna. És ugye az angoloktól egyébként nem állt távol volt már, hogy használtak ilyen hadicsát, hogy halottat használtak fel megtévesztésre. Érdekes, hogy egyébként az ötlet a Jan Fleminghez köthető. Ő volt ez egyébként az, aki a James Bond figura megteremtője. Ő egy titkosszolgálati katonatiszt volt. Szóval úgy érezték ugye a szövetségesek, hogy itt az ideje, hogy elfoglalják, vagy megszállják Szicíliát, ugye, hogy utána ezzel biztosítsák majd az európai partraszállást. Úgyhogy ennek fényében egy olyan cselhez folyamodtak, hogy a németeknek próbálták elhitetni, hogy Görögországban fognak partra szállni, ugye, hogy ezzel is megtéveszik őket. Elkezdtek Kairóban csapatokat összevonni, legalábbis annak látszatát kelteni. Tehát itt volt, amikor tankokat, tankmaketteket, illetve különféle eszközöket használtak fel arra, hogy megtéveszik az ellenséget. És annyira egyébként az angolok nagyon profik ebben, tehát a megtévesztésben. És görög térképeket vettek, görög valutákat váltottak, görög tolmácsokat kezdtek el alkalmazni. Tényleg mindent bevetettek, ugye rádióforgalmat minimálisra csökkentették, hogy ezzel is feltűnés keltsenek a németek számára ugye az adott térségen. És írtak egy levelet egy altábornak, ráadásul még figyeltek, hogy az altábornak saját kézírásával legyen írva, amely arról szól, hogy egy görögországi partra szállást készítenek elő a szövetségesek. Ezt természetesen úgy írták, hogy vízálló tintával ennek jelentősége lesz. Ugye fogták ezt a levelet, és itt jön képbe ugye ez a hajléktalan. Ezt a hajléktalant felöltöztették katonai egyenruhába, majd egy aktatáskában elrejtették nála ezt a levelet, és annyira figyeltek itt a részletekre, érdekes, hogy felolvasom, hogy miket tartalmazott ennek a hajléktalan embernek a zsebei. Volt ugye egy fényképes katona igazolványa, egy fényképe volt egy a PEM nevű mennyasszonyáról, egy szerelmes levél, egy nemrég vásárolt jegygyűrű számlája, 79 fontnyi összegű tartozásról szóló követelés a Lloyd Banktól, egy ezüstkereszt, egy Szent Kristóf medál, cigarette, egy valódi előadásra szóló londoni színházjegy, és egy hadi tengerészeti klub belépő. Tehát ezt mind elrejtették nála, hogy minél valósághűbb legyen, ugye ez a megtévesztés. A holttestet tengeralattjáróval óvatosan kirakták ugye Spanyolország partjain, még arra is figyeltek, hogy olyan áramlatra helyezzék el, amelyik a partokra fogja sodorni, olyan helyre, ahol a német biztonsági szolgálat működik. Ugye Spanyolországról tudjuk, hogy bár hivatalosan független volt, de egyébként ugye német pártiak voltak a spanyol vezetés. Annak rendje módja szerint ez a holttest meg is érkezett a partra, megtalálta ezt egy halász, a halász bevitte a hatóságokhoz, vagy szólt a hatóságoknak, a hatóságok elvitték ezt a holttestet, a német titkosszolgálat ezt megtudta, és ment a holttesthez is. Ugye kikutatta, megtalálták a levelet, és ez volt úgymond a korona, vagy ez pecsételte meg ugye azt, hogy teljes mértékben elhiggye hitre, hogy valóban egy görögországi partraszállásra készülnek a szövetségesek. Ez annyira jól sikerült, hogy még Szicíliából is, ahol majd történt maga a partraszállás, onnan is elvonták a csapatokat Görögország partjaihoz, hogy megállítsák. Sőt, még tovább megyek, amikor már megkezdődött ez a bizonyos Husky hadművelet, még akkor is azt hitték, hogy ez egy csupán egy elterelő hadművelet, és a valódi Görögországban lesz. Tehát, hogyha ennyire meg tudják téveszteni az emberek, a szövetségesek, ugye, meg tudták téveszteni a tengeri hatalmakat, a németeket, akkor mennyire meg tud téveszteni minket a sátán, aki sokkal okosabb és agyafúrtabb az embernél. Egyébként később ugye ezt az embert eltemették Spanyolországban először az álnevén, majd miután feloldották a titkosítást 1997-ben, akkor új sírba helyezték, és az eredeti nevén került végső nyugalomra. Természetesen minket is rá tud venni a sátán a színlelésre. Egy dolgot írtam fel itt magamnak. Úgy örülök, hogy látlak. Minek jöttél ide pont most, amikor ennyi dolgom lenne? Tehát akár egy ilyen színlelésre is bármikor alkalmasak vagyunk, de lehet, hogy csak én kérekedni. Nem, egyébként nem gondolok ilyet senkiről, úgyhogy nyugalom. Manipuláció. Manipuláció jelentése, ugye befolyásolás, műveletkezelés, bánásmód. Felírtam egy pár dolgot, amit manipuláció alatt értünk, ilyen például a bűntudat keltése, példamondatokkal, miattad van, te vagy az oka, önbecsülés alásása, te ehhez túl kevés vagy, nem vagy elég jó neki, ehhez te buta vagy, hogy ezt is hallhatjuk, érzelmi zsarolás, ha szeretsz, megteszed, ne légy gyáva megtenni, hazugság, Isten nem szeret, ugye ezt is hallhatjuk, burkolt fenyegetés, ha én bogok, te is, önsajnálatotatás, ugye a mártír szerep, pedig én mindent megtettem érte, és cserébe csak bántást kaptam. Manipulatív dicséretre valamiért kihagytam itt, nem értem semmi mondatot, de most hirtelen ez jut eszembe, hogy de szép kocsid van, hazaviszel, vagy nem tudom, valami hasonló. Sürgetés, gyerünk, itt a lehetőség, most vagy soha. Ugye általában a manipuláció a meggyőzés ugye kategóriába tartozik, csak ugye más az, amikor az ember meg akar győzni valakit észérvekkel, és más az, amikor ugye manipulálni próbálja különféle fondorlatos eszközökkel vagy módon, hogy elérje a célját. Ugye ez is a megtévesztésnek az egyik formája. Ugye Isten is ugye minket szeretne meggyőzni az ő szeretetével, a sátán pedig manipulál minket, hogy örökre elveszítsen. Ugye tudjuk, Ádám és Éva, de hogy haltok meg, sőt, olyanok lesztek, mint Isten, egyetek belőle nyugodtan. Nem tudom, hogy voltatok-e úgy, hogy ti már régen tudtátok, hogy mit akartok, de a családtagotoknak nem árultátok el, hanem igazából csak próbáltátok úgy alakítani az eseményeket, vagy úgy csűrni, csavarni a szavakat, hogy vagy ő mondja ki, vagy az utolsó pillanatban tudja meg, hogy mi a terved. Készülés alatt vettem észre, hogy én szoktam sajnálatos módot ilyet csinálni a feleségemmel, és de általában az, hogy utazunk Újfehértúra, vagy éppen Debrecenbe, és én már tudom, hogy mit tervezek, vagy mit szeretnék, de nem közlöm így vele előre, hanem mindenféle kifogásokat találok. Ezért is jó, hogyha az ember készül akár egy Isten tiszteletre, vagy egy ígéolvas, mert akkor rájön, hogy rámutat a Szentlélek az életébe olyan dolgokra, amik hibák, vagy éppen itt pont egy ilyen manipulálás. Fel is írtam itt magamnak egy példát erre is, hogy mondjuk régóta szeretnétek megvásárolni valamit, megvenni magatoknak, mondjuk itt a példa kedvéért egy elektromos rollert. És akkor jöhet a szöveg. Ezek a növekvő üzemanyagárak. Lassan nem éri meg a munkába járni autóval. Bicikliznék én, de hát a hátam. Meg hát amúgy is a görnyedek, térdemről meg már nem is beszélve. Kár, hogy az elektromos autó olyan drága, pedig a napelemes rendszerekkel olcsón ki tudnánk termelni a fenntartását. És mondod egészen addig, míg a feleséged, jelen esetben ugye, nek be nem villan az, hogy hát akkor egy elektromos rollert kellene venned, és azzal kellene munkába járni, vagy, hogyha ez nem történik meg, akkor neked meglepetésszerűen bevillan ez az ötleted, és ő, mivel már itt felsoroltad azokat a dolgokat, amiért érdemes, akkor azt fogja mondani, hogy jó, igazad van, ez egy jó ötlet. Úgyhogy mi is hajlamosak vagyunk másoknak a manipulására. Egyébként innen üzenem a feleségemnek, nem akarok elektromos rollert venni, úgyhogy nyugalom, nem is lenne szerencsés majd Újfehértúrról bejárni Debrecenbe vele, meg észszerűsem. Szóval ez ugye a manipuláció. Természetesen ilyenkor is, mint mindig, ott van a fegyverünk, az ima, amihez gyorsan folyamodhatunk ebben az esetben is. Pszichológiai lélektani hadviselés. A sátán hatalmas hangsúlyt fektet erre a megtévesztési formára. Ugye ez a hadviselés forma háborúban és békében is egyaránt igen hatékony. Napjainkban is természetesen igen intenzíven zajlik a világban. A lélektani hadviselés fő célja, optimális eredménye az ellenség soraiban kialakuló pánik. Beszéltem régen arról, hogy a sátán hogyan ülteti el a médián keresztül az emberek fejében a félelmet. Ugye kezdődött ez 2001. szeptemberében, amikor terrortámadás, tehát előtte is megvolt, de akkor kezdett ugye főleg Amerikában ez felhalmozódni, amikor megtörtént ez a World Trade Center elleni terrorcselekmény, és ezáltal is, ugye a médiában, hogy gondolt a híreket, az emberekben egyre jobban megnövekedett a félelem. A sátának ez is egy célja, ugye tudjuk azt, hogy a félelem nem csak a pszichére, hanem a fizikális testre is hatással van. És akkor elmondtam, hogy soha ennyi fóbia nem volt a világon, mint napjainkban. Most hármat hoztam volna. Az első, a kettőt szerintem ki lehet logikázni, de ott van az alsó, szerintetek mi lehet ez a tripofóbia? Én is azt gondoltam volna, de a tripofóbia, ez a fóbia annyit tesz, hogy az illető retteg az apró lyukaktól, mint például a méhkaptáraktól, hangyabolyoktól, és minden olyan tájtól, amin ezekhez hasonló lyukacskák találhatók. Tehát elképesztő, de ez valaki számára valós félelem, valós fenyegetés. Kanálfóbia, ez is hihetetlen tűnik, de tényleg van ilyen. A One Direction egyik tagja, Liam Payne, is ebben a fóbiában szenved. Elmondása szerint utálja a kanalakat, vonakodva még képes a kezébe venni, de enni már nem hajlandó vele. A műszit és a fagyit is villával eszi. Felmerül a kérdés, hogy hogyan eszik a kanálfóbiások a levest. Dendrafóbia. A dendrafóbia nem más, olvasom, a dendrafóbiások valószínűleg kerülik az erdőket, mert az ő rettegésük tárgyai a fák. Undorral tölti el őket a fa és a faanyag látványa. Az ellentétére is van példa, ugyanis dendrofíliások pedig a fák iránt éreznek különös vonzalmat, illetve szerelmet. Ebben az esetben nem csak egyszerű környezetvédelemről van szó, hanem akár szerelemről. Olyan történetek is hallottunk, hogy nő ment fához, vagy egy férfi vette egy fát. Hát a nő esetében legalább őszintén mondhatja, hogy a férjem egy tuskó ebben az esetben. Úgyhogy elképesztő, hogy tényleg mennyire félelmetes, és rengeteg olyan fóbia van, és ez is mind ez a napjainknak ugye a betegsége, hogy az ördög ilyen félelmekkel nyomja tele. És van, amikor egyébként azt írja van, hogy azt mondják, hogy igazából nem is értik. Tehát maga az is, aki a fóbiát ma szenved, hogy hogyan alakult ez ki nála. Csak egyszerűen jött. És mennyire aljas az ördög, hogy az emberek nem azért félnek, hogy a pokolba kerülhetnek, hogy elkárhozhatnak. Hát hányszor hallottam én, és viccesen mondták, ó, hát a pokolba jutok, legalább kártyázok az ördöggel, stb. Stb. Tehát poénnak veszik, tehát nem éppen az, hogy ezt meg igyekszik a sátán, ugye itt beszélünk arról, hogy valamit lekicsinyíteni, tehát itt az örök életről van szó, és mégis poénra veszik, pedig ezek, ez igen komoly dolog, mert az örök életünkről van szó, hogy hol töltjük az örök életünket. Tehát igazából az ember szinte bármitől tud félni, és valójában nem az okozója fontos, hanem ugye mi a hatása. Ugye a félelem az meg tudja bénítani az embert, és cselekvés képtelenné tenni. Tehát a lélektani hadviselés célja, ugye végeredményben ez. De természetesen felírtam magamnak, hogy sajnos sokszor azért hiszünk el hazugságokat, mert kétségbe vagyunk esve, tehát vannak betegséggel küzdő emberek vagy szülők, akik a beteg gyermekük gyógyulásért készek mindent kipróbálni. Kémek szabotálás. Krisztus előtt 519-ben Darius már 20 hónap óta eredményül ostromolta Babilon városát, és akkor egy hű ember felajánlotta a szolgálatát, hogy ő majd meghódítja Babilon városát. Ez a Zapirus nevet viselte ez az ember. Tehát az a lényeg, hogy ez az ember megverette magát, sőt, igazából még az órát, meg a fülét is megcsonkítatta, összeverette magát, és menekülés színelve, ráadásul ugye Darius lovasai üldözték is őket, bemenekítette magát, vagy menekült, és ugye beengedték, mert azt hitték, hogy tényleg menekül a csapat elől, és elhitette ugye a bent lévőkkel, hogy ő mindennél jobban ugye gyűlöli ezt a Dáriuszt, mert meg akarta ölni, és fogadják el az ő szolgálatát, és mindent meg fog tenni annak érdekében, ugye, hogy Dáriusz veszítsen a csatában. Na hát ez úgy történt utána, hogy annyira megbíztak ebben az emberben, hogy csapatoknak a vezérletét is rábízták, egy arcvonalat konkrétan, és amikor Darius csapata megtámadta ugye Babilont, ő jelt adott nekik, és azon az arcvonalon át tudtak törni, és be tudtak hatolni Babilon városába. Így igazából ennek az fickónak, amit nem sikerült 20 hónap alatt elvégezni Dariusnak, 20 nap alatt neki sikerült, és így egy magában ért fel egy kém a hadsereggel. Ugye mint beszéltünk arról, hazban mindegyik fél igyekszik saját akaratát a másikra erőltetni, és az erősebb akarat győz. Egy fegyver használata akkor eredményes, olyan helyen alkalmazzák, ahol vagy kevés az ellenállás, vagy nem túl erősebb a fegyverek. Ugye ezt tökéletes arra, hogy a kémek ezeket a helyeket kikutassák, illetve az erődítmények gyenge pontjait. Így van ezzel a sátán is. Ő is tud kémkedni az életünkben, neki is megvan a célja ezzel a kémkedéssel. Ugye mondhatja a sátán, hogy az ember, mert például mondhatja a sátán azt, hogy az ember kevés figyelmet szentel annak, hogy a beérkező információkat megszűrje. Tehát van úgy, hogy hallunk valamilyen információt, és nem nézünk utána, hogy ez mennyire valódi, vagy akár Bibliából is hallunk idézetet, és nem nézzünk utána, hogy melyik ez az igevers, és van, és ki is használják ugye olyan emberek, olyan vallások ezt, hogy így juttatják be úgymond a kémeket, a hamis információkat, amik által majd rombolást tud végezni a sátán. Írtam fel magamnak egy példát, hogyha mondjuk az érzékenységgel akar megfogni, hogy jobban támadható legyek, akkor kideríti, milyen nő vagy férfi az ideálod, kedvenc parfümöd, amit ha megérzel rajtuk, akkor akár kellemes emléked jut eszedbe, mit tartasz romantikusnak, mi az, amit hiányolsz a kapcsolatodban, és ha megvan a kellő információ, akkor ezt ő összerakja, és elkészíti a csapdát számodra. nem kötelező a csapdába, természetesen nem, vagy nem törvényszerűen fogunk a csapdába belelépni. Ugye nagyon jó példa erre József is, aki Potifár feleségétől ugye elfutott, de próbálkozik, és próbálkozni fog. Kikímlel, majd annak megfelelően elkészíti a csapdát, személyre szabottan a számunkra, azért, hogy elbuktasson bennünket. Úgyhogy ezért is, ezt is érdemes szem előtt tartani, hogy felfigyeljünk az ilyen esetekre, és villogjon a vészjelző, hogyha ilyen csapdák közelnek felénk. Vagy mi közeledünk ezen csapdák felé. Szabotőr diverzáns. Ugye írja a Biblia azt, hogy báránybőrbe bújt farkasok voltak közöttünk, ugye a Páli levelekben. Ez is egy módszere a sátánnak, hogy olyan embereket rakjanak be gyülekezetekbe, akik bomlasztóan hatnak az adott gyülekezetre. És pont múltkor hallottam, hogy sajnos ismerek is egy ilyen gyülekezetet, ahol az, ami ma már nem létező gyülekezet, és éppen az volt a probléma, hogy olyan hitvallású emberek kerültek be, akik azt vallották érdekes módon, hogy a gyülekezet nem fontos, az egyén a fontos, és az nem szükségszerű. És ez két személy volt, aki az adott gyülekezetbe befurakodott, és x idő múlva elérték, hogy egyre kevesebben lettek, és a gyülekezet végeredményben később megszűnt. Úgyhogy nagyon veszélyes, és ez is a sátánnak egy nagy módszere, ezek a belső felbújtók, lázítók, akik a gyülekezetekbe beférkőznek. Beszivárgás, van, amikor ugye mi is megengedünk az életünkben kisebb bűnöket, dédelgetjük őket, mondd már, mi baj lehet. Itt is van egy-két példa, ez csak egy pohár naponta. Nekem ez jelenti a kikapcsolódást, ezt még megnézem, még egyszer utoljára megteszem. És az a baj, hogy ezek olyanok, mint ismerjük a mesét, amikor a farkas és a kismalac ugye alkudozik ott egymással, hogy a farkas, hogy ahol csak a hátsó lábamat enged be, kismalac, mert nagyon fázom. Aztán majd szépen lassan ugye azt vesszük észre, hogy bent van a farkas a családunkban, bent van az életünkben, és a farkas pedig bármikor kész arra, hogy pusztítson, és még a forró vizet se tettük oda, hogy nyakon öntsük vele. Utánzás. A sátán, mivel teremtett lény és nem teremtő, igyekszik mindent, amit Isten tökéletesnek és jónak alkotott, lemásolni és meghamisítani. Mérgezés. Pont a legjobb szónál iszok. Ugye szívesen mentálisan és fizikailag, kémiai szerekkel, lásd élelmiszerekkel is lehet ugye mérgezni az embert. Sajnos hatalmas méreteket ölt napjainkban az egészségtelen étkezések okozta megbetegedések száma. Ez nagyrészt ugye azért is van, mert nem feltétlenül jók az étkezési szokásaink, másrészt pedig azért, mert az élelmiszeripar is olyan gyártási alapanyagokat használ, ami nem feltétlenül egészséges. Ugye a lelkünk állapota befolyással van a testünkre, és a testünké pedig a lelkünkre. Ezt a tudomány is elismeri, csak ő ugye általában a lelket a szihének írja le. Természetesen lehet egyébként egymással a lélek és a test pozitív hatással is, de ugye esetek többségében általában negatív. A sátán nagyon is tudatában van annak, hogy mi fizikailag halandók vagyunk és sérülékenyek. Ez is egy olyan terület, amit nagyon szívesen ugye támad. Mondtam is ugye, hogy ha a keresztény embert ugye már nem tudja elszakítani Istentől, mert ugye már újjászületett és már Istenhez tartozik, el van pecsételve, akkor igyekszik őt kivonni a forgalomból. Vagy úgy, hogy mellékvágányra rakja, vagy akár úgy is, hogy igyekszik elvenni akár az életét is. ugye nem látjuk, de a szervezetünk folyamatosan harcban áll, ugyanúgy a különböző méreganyagok miatt, ezért van ugye az allergia is, mert ott is egy olyan ellenreakciót csinál a szervezet, ugye, hogy igazából maga ellen fordul a sok méreganyag következtében, mert a szervezet igyekszik megtisztítani ugye magát. Felírtam itt egy-két dolgot, hogyha összeesküvés elméletnek tartanánk ezeket a dolgokat, hogy hát ez azért már egy kicsit túlzás, hogy milyen fegyverek, biológiai fegyverek léteznek. Hát nem felsorolás szinten, csak megemlíteném, hogy bizony a katona hadviselésben biológiai fegyverek, azok, mint olyanok, léteznek. Biológiai fegyvernek nevezzük az emberi állat növényi szervezetek megbetegítésére szolgáló élő kórokozókat. Biológiai fegyvereknek számítanak az ilyen kórokozókkal megfertőzött rovarok és állatok is. Tehát ez egy létező és tényleges dolog, amit ugye bevethetnek ugye különféle nemzetek egymás ellen. Érdekes, ezt most találtam, hogy egy biológiai hadviselés konvenciót 1972-ben írtak, vagyis a biológiai hadviselés konvenciót 1972-ben írták alá, 75-ben lépett érvénybe. Eddig mintegy 100 ország csatlakozott az egyezményhez, köztük Magyarország is. Ez nagyon jó és nagyon szép, ugye ebben leírják, hogy ezeknek a biológiai fegyvereknek a korlátozása, stb. De a legnagyobb hiányossága ennek, hogy senki nem ellenőrzi, hogy betartják-e. Tehát nyugodtan tudnak kísérletezni, és ugye mint vannak nyílt és nem nyílt forrásokból erről bizonyítékok, hogy használják is különféle nemzetek, ugye, vagy kihasználják ezt, hogy nincs ellenőrizve, hogy biológiai fegyvereket gyártanak. És az a legdurvább az egészben, hogyha még ellenőriznék is ezeket, nem lehet megkülönböztetni egy ellenőrző bizottságnak, hogy az adott csoport most biológiai fegyvereket próbál gyártani, kísérletezni, vagy éppen vakcinákat próbál, védőoltásokat próbál előállítani. Tehát nem tudnák megkülönböztetni, hogy milyen tevékenység, mert ugye ugyanaz a módszer, és így, meg ráadásul ugye polgári körülményeket között is csinálják. Érdekes, hogy a kórokozók közül mindegy 30 jöhet szóba biológiai fegyverként. Itt felírtam ugye, hogy lehet ugye az ivóvizet, élelmiszeret, takarmányokat, stb. Tehát egy háborús körülmények között mérgezni, vannak sziotoxikus mérgező harcanyagok, növénypusztító mérgező harcanyagok, ezeket is használják. Leginkább azért, hogy ne tudják felhasználni ugye a terepadta lehetőségeket, de akár olyan növénypusztító szereket is tudnak alkalmazni, olyanokat is kifejlesztettek már, ahol évekre megszűnik a növénytermés, tehát a fák, a bokrok és a ajnövényzet évekig nem nő. Tehát ezek mind ilyen valós dolgok, és beszéltük azt, hogy ha a sátánnak valami rendelkezésére áll, azt mindenféleképpen használni fogja ellenünk. Csapdák, kelepcék, terepakadályok, csalétek, csel. A hadviselésben nagy hagyománya van a különféle csapdáknak, kelepcének, rajtaütéseknek. Hát mennyivel egyszerűbb úgy csapdába csalni valakit, mondjuk, hogy egy völgyben körülzárok egy csapatot, vagy lezárom a két végét, majd hatalmas köveket gurítok rájuk, mondjuk itt ez ilyen ókorban történt dolgok, mint hogy nyílt terepen, szemtől szembe ugye megvívjunk ellenük. Az ördög, ugye beszéltünk, hogy mennyi ilyen csapdát állít fel ellenünk. A csapdáknak van egy olyan tulajdonsága, hogy ha belesétálunk, akkor nyomot hagy, sérüléseket hagy az emberen, és az esetek többségében, hanem minden esetben magunktól nem tudunk kikecmeregni ezekből. Terepakadályok ugye használatosak szintén a hadviselésben, hogy Normandia partraszállásnál is ugye ott voltak a tankcsapdák, ugye, hogy ne tudjanak a harckocsikkal partraszállni. És az ördög is használ ilyen akadályokat, hogy vagy azért, hogy megakadályozza, hogy valahová eljussunk, vagy azért, hogy eltereljen a helyes irányból. Erre is szokták használni ezeket az akadályokat. És ugye most ez jutott eszembe példának, hogy sajnálatos módon, hogy hány ember menekül az öngyilkosságba azért, mert olyan akadály került elé, amire azt hiszi, hogy nem képes leküzdeni. Mi is sokszor csüggedünk olyan úttorlaszok miatt, amik ugye elénk kerülnek, és elfelejtjük azt, hogy Isten számára nincs lehetetlen. Tehát Isten a hegyeket is el tudja dózerolni, de ha kell, akkor olyan erőt tud adni nekünk, hogy megmásszuk ezt a hegyet, és leküzdjük ezeket az akadályokat. Ugye pont a normandiai partszállást hoztam fel, nem véletlenül, hogy valamikor néztem, lehet többen láttátok a Ryan közlegény megmentését, és olyan durva volt, hogy a normandiai partszállásnak talán a jutott partszakasznál, amikor szálltak partra a szövetségesek, ugye sűrű ellenséges tűz közepette, kellett nekik az akna záron átjárót biztosítani, ráadásul úgy, hogy onnan, ahogy véget ér az aknazár, akkor mászniuk kellett a hegyen, majd, vagy ilyen dombon, és hogyha amikor meg felmásztak, akkor meg szembe kerültek az ellenséges fegyverekkel, köztük ráadásul légvédelmi, ilyen sorozat, vagy ilyen gépágyukkal is, és bár tudtam a történelmet, hogy sikerült nekik, de mégis amikor először láttam, azt mondtam, hogy hát ez lehetetlen. Tehát ilyen golyózápor közepette, tehát ezt megcsinálni is lehetetlen. És sokszor mi is vagyunk így az életben, hogy azt mondjuk, hogy lehetetlen, de nem. Tehát Istennel minden lehetséges. Itt a partraszállásnál is tudjuk, hogy megcsinálták a nagy áldozatok mellett is, de sikerült ezt a zaktazárat is ezen is áthatolniuk. Fizikai, szellemi, kimerültség, dekoncentráció. Gyakran akkor támad az ellenség rajtaütésszerűen, amikor fizikailag ki vagyunk fáradva. Régen is volt, ugye, akár egy hosszabb menetelés után, vagy terepakadályok leküzdése után támadtak rá az ellenségre, vagy csináltak olyat is, hogy támadás színlelve napokig ugye ébren tartották a katonákat, az ellenséget, és amikor már teljesen kimerültek, akkor támadtak rájuk. Tehát a sátán is alkalmazza ezt természetesen ellenünk. Ugye nem véletlen van, amikor fáradtak vagyunk, ingerültek vagyunk. Van ennek ugye tudományos alapja is, de higgyük el, hogy a sátán is kihasználja ezt. Amikor fáradtak vagyunk, akkor sokkal sérülékenyebbek vagyunk és sebezhetőbbek. Már eleve van olyan, amikor az aggódás vagy a félelem miatt nem tudunk aludni, és ez okozza a fáradtságunkat. Ugye ezt is tudja generálni a sátán, hogy belénk van az én rokonságomban is olyan, aki annyira tud aggódni dolgokon, hogy képes egész éjszaka nem aludni emiatt. Végül szeretném összegezni ugye a hallottakat. Két fontos dologgal zárnám a mondandómat. Az egyik, hogy ne felejtsük el, hogy amíg a Földön élünk, addig folyamatosan háborúban élünk, tehát ugye a sátán folyamatosan háborúban van Istennel és velünk emberekkel, és mindig kész az életünkre törni, és megakadályozni minket abban, hogy Isten terve megvalósuljon a mi életünkben. A másik, hogy ne felejtsük azt se, hogy a sátán egy teremtett lény, aki nem mindenható és nem mindentudó, Jézus Krisztus viszont az. És általa tudunk győzni a sátán felett, sőt, csak bele vagyunk képesek győzedelmeskedni. Ha felismerjük a sátán taktikáit, csapdáit, mesterkedését az életünkben, hamar tudunk rá reagálni, és ha kell segítséget kérni. Ha viszont hagyjuk elaltatni magunkat, akkor élhetünk mi egy olyan keresztény életet is, ami örömökben gazdag, és egy győztes keresztény élet, vagy lehet egy langyos keresztény élet, ami szomorúsággal teli. Ez is rajtunk függ, hogy mennyire figyelünk a Szent Szellemnek a hangjára. Higgyük el, hogy ő az, aki leginkább le fogja tudni leplezni a sátán munkáját az életünkben. Úgyhogy ne hagyjunk helyet az ördögnek, hanem álljunk ellen neki bátran. Egy három ige verssel zárnám itt a mondandómat. Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él, és mindenki, aki él és hisz én bennem, soha meg nem hal, hiszed-e ezt? Azt mondta neki, igen, Uram, én hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Isten fia, akinek el kellett jönni a világra. János 14, 25, 27. Mert minden, ami Istentől született, legyőzi a világot, és az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. 1 János 5-4. De megváltójuk erős, seregek ura a neve, bizonyosan fölveszi perünket, és nyugalmat hoz a földre. Babilon lakóit viszont megrettenti. Jeremiás 50-34. Kívánok ezzel mindannyiunk számára győztes keresztény életet. Amen.